az ő nevét, mindörökké ő az Úr. Minden jóval áll az Úr, minden jóval áll az Úr, mindig adom én az ő nevét, minden jóval áll az Úr. Kísértésben úr az Úr, kísértésben úr az Úr, mindig adom én az ő nevét, kísértésben úr. Nekébe betölt az Úr, mindig áldom én az ő nevét, nekébe betölt az Úr.
Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek szentje. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mindenható Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hála van a mi szívünkben, hogy összegyűjtöttél ide minket, hála van a mi szívünkben, hogy szólsz hozzánk. Annyi minden van, ami életünkben, ami ide terelgetett minket, te hozzád, hiszen te megszólítasz minket, hiszen te figyelsz ránk, hiszen te pásztorolsz minket. Áldunk és magasztalunk ezért, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva. Nem olyanok vagyunk, mint pásztor nélkül bolyongó juhok. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide, megadtad nekünk, hogy legyen egészségünk, megadtad nekünk, hogy legyen mivel eljönnünk. Köszönjük ezt is neked. De mindenható Istenünk, ez a sok minden, amit felsorolhatunk, olyan gyakran tova tűnik a mi életünkből. Ha jön valami rossz, amit nem értünk, ha jönnek a kísértések, vagy ha elkövetünk valamilyen neked nem tetsző dolgot, mindent elfelejtünk, hogy mennyi mindenért hálát adhatnánk még így is neked. Bocsáss meg a mi hitetlenségünket, bocsáss meg a mi kemény szívűségünket. Bocsáss meg, hogy annyi mindenért téged teszünk felelőssé. Annyi mindenért, annyi mindenben mindig más a hibás. De mindenható Istenünk, most azért jöttünk ide, hogy tisztán láthassuk önmagunkat. Tisztán láthassuk a mi életünket, és tisztán láthassunk téged is, hiszen te megadtad azt, hogy te igéden keresztül, a te szavadon keresztül megláthassuk, hogy ki is vagy te valójában. Add, hogy ez most számunkra világossá legyen a te szent lelked által, és engedd azt, hogy közel kerülhessünk te hozzád, hogy aztán jó gyümölcsöket teremhessünk a te nagy neved dicsőségére. Ámen. Kedves testvérek, az az ige, amely ki volt jelölve a mai napra, az Mózes második könyvéből szól hozzánk, a 16. fejezet első 15 versét olvasom fel. Azután útnak indultak Élimből, tudnélik a zsidók. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Színpusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, Bár csak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? De az Úr azt mondta Mózesnek. Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor ezt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak. Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes. Majd ad az Úr ennek este húst, ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes. Mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Amikor aztán Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent felhőben. Azután így szólt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk, estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellették a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az, de Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, először is szeretném megköszönni a meghívást, hogy tiszteletes úr gondolt rám, hogy jöjjek a testvérek közé igét hirdetni. Sokra tartanak engem, hogy ide Székesfehérvárra eljöhettem. És a tekintetben is éreztem ezt a megelőlegezett bizalmat, hogy elolvastam ezeket az igéket, ami a mostani evangelizációnak a témája. És hát bizony vakartam a fejemet, mert nem könnyű igék, hiszen a gondviselő Istenről kell beszélnem, de oly módon, hogy ezáltal, ahogy megismerjük az Istent, őhozzá el is jussunk igazán. Tehát egy kicsit a megváltó Istenről is szót kell, hogy ejtsek, hogy igazán érthessük az ő gondviselését. És ezeket a témákat látva, vagy ezeket a történeteket látva, igyekszem ezt a gondolatot fölfűzni egy bizonyos ívre, hogy eljussunk tényleg egyre jobban megismerve az Istent a benne való boldogságra, a benne való közösségre. Tudni illik az Istennel való kapcsolatot, három minden nap más aspektusból fogom megvizsgálni. Először is, hogy akarni kell az Istennel való kapcsolatot. Holnapi napon meg majd meglátjuk azt, hogy az Isten látja a mi szükségeinket, és ő megadja mindezeket, anélkül is, hogy akár kérnénk. Illetve az utolsó nap a bizalomról szeretnék majd a testvéreknek beszélni Pál apostol példája nyomán. Mai napon egy kicsit beszéljünk arról, hogy miképpen állt hozzá Izrael magához az Istenhez. Ugye meglehetősen durván, vadul esnek neki Mózesnek és Áronnak, igen csúnyán vádolva őket, de megpróbálom egy kicsit úgy megvilágítani ezt, hogy ez a fajta morgolódásuk, hitetlenségük akár, végül mégiscsak valamilyen jóhoz vezeti el őket. Először is azt kell látnia a gyülekezetnek, hogy nem Mózesre és Áronra haragszanak. Mint ahogyan, amikor mi is valami miatt mérgelődünk, nem tetszik nekünk az a szituáció, amiben vagyunk, akár egészségi állapot, akár pénzügyi helyzet, akár maga az élet, akkor mindig az Istennel van bajunk. Tehát, ha vannak is személyek, vagy személyes ellentéteim, akkor sohasem ők igazán a probléma, hanem az Istennel van problémám. Először azt kell tudni, hogy amikor az ember elégedetlenkedik, akkor igencsak irracionálissá válik, hogy úgy mondjam, nagyon észszerűtlenné válik, hiszen olyanokkal kezd dobálózni, ami egyáltalán nem úgy történt, akár az ő életében sem. Nem tudom, hogy valahol olvastunk-e Mózes második könyvében eddig bárhol egyiptomi húsos fazekakról, amikor ugye már rabszolgaságban voltak Izraelnek a fiai. Sehol nem olvastunk ilyet. Lehet, hogy esetleg egy-egy nagyobb ünnepeken ezek a kényszermunkások is részesülhettek valamiféle húsból, de azért egy kicsit túlzás, amit itt állítanak. Ez olyan, mint amikor olvastam Faludi Györgynek az egyik önéletrajzi regényét, amikor recskem volt, egyik évben pár hónapja lejárt konzerveket kaptak, és miután megszabadultak ebből az embertelen kényszermunkatáborból, látván, hogy kincsem sokkal rózsásabb a helyzet, visszavágyakoznának oda, hogy bezzeg ott volt hús. Ugye egyszer kaptak lejárt konzervet, ezt jelentette. Lehet valami hasonló lehetett itt az egyiptomi viszonyok közepette, így gondolhattak Izrael fiai vissza erre, de nem volt általános az, hogy egyiptomi húsos fazekak lettek volna. Meg ilyeneket mondanak, hogy bárcsak inkább haltunk volna meg. Tehát nagyon el vannak keseredve, és ilyenkor olyan ostobaságokat tudnak beszélni, és bizony mi magunk is néha beleszoktunk ebbe esni, hogy amikor mérgesek vagyunk, amikor nem vagyunk kibékülve az életünkkel, akkor tücsköd bogarat összehordunk, és mindenki másra rázúdítjuk a mi fájdalmunkat. El is felejtjük az addigi jót, amit tett velünk az Úristen. Mert csak amióta kijöttek ez alatt a bő 40 nap alatt, azt olvashattuk, hogy 2 hónap és 15 nap, vagy valahogy nagyjából így, vagy 1 hónap és 15 nap, tehát egy ilyen bő 40 nap alatt sok-sok mindent átélt egész Izrael, Egyiptom romokban hever, ugye 10 csapással sújtotta az Isten, megverték Amáleket többek között csatában, ketté vált a Verestenger, víz fakadt a sziklából, sok-sok jót átéltek. Megalázott az Egyiptom, ők pedig gazdagon, a zsákmánnyal, mint egy jöhettek ki, és most ezek mind-mind el lettek felejtve, mert jött valami rossz az ő életükben. És elkezdenek ekkor vádaskodni. Vádolják Mózest, vádolják Áront. Miért hozták őket ki? Mennyire bennünk is megvan ez, kedves testvérek, mint Izrael fiaiban. Vádolunk ilyenkor másokat, elfeledkezünk mindenről, összehordunk mindenféléket, csak azért, hogy ezt a frusztrációnkat, ezt a haragunkat valakiken kitölthessük. Lett légyen akár egy népcsoport. Mindenért ők a hibásak. Vagy egy politikai irányzat. Ó, bezzeg, ha nem ők fognák a kormányrudat, már hol tarthatnánk. De valójában leleplezi az Úristen őket. Mert sohasem azzal van bajuk, akikről beszélnek, hanem mindig az élő Istennel, akiről tudjuk, talán hitvallásból, vagy hitvallásainkból, hogy őtőle jön minden. És igazából Istennel nem vagyunk kibékülve, amikor a saját helyzetünket nem tudjuk elfogadni. Amikor megállunk és vádaskodunk. Miért kell nekem azt szeretnem? Miért adta nekem ezt az Úristen? Minek parancsolgat ilyeneket? Miért hoz elém olyan embereket, akik folyamatosan keresztbe tesznek nekem? Valójában Az Istent vádolja ilyenkor az ember. És bizony, kedves testvérek, olyan az emberi lélek, vagy az emberi test, hogy ez alatt az egy hónap alatt is, vagy bő egy hónap alatt teljesen meg tud változni, ellentétes irányba. Éppen most volt Mindszenty József perbefogásának, ha jól emlékszem, a 70. évfordulója, és több tanulmány született erről. 40 nap alatt meg tudták törni az egyébként addig nagyon is ellenálló püspököt, vagy ugye érseket, és ő maga is leírta az emlékirataiban, hogy nem tudta már, hogy tényleg bűnöse vagy nem, tényleg jól csinálta-e vagy nem, tényleg haladt-e vagy nem. Semmi nem volt számára bizonyos. És végül meg tudták úgy gyúrni, hogy beismerte a saját maga bűnösségét is. Nem kell sok ehhez, kedves testvérek. Ezért kell meglátnunk azt, és el kell fogadnunk azt, amit az Isten nekünk adott. Mert minden ezzel való elégedetlenkedés valójában az Istennel való pörlekedés. És ez csak egyféleképpen tudjuk kinőni, ez csak egyféleképpen tudjuk levetkőzni. Ez pedig Áron szájából hangzik el igazán, hogy járuljatok az Isten színe elé. Ha perünk van az Istennel, vele kell első renddel rendezni. Nem pedig azokkal, akik által kapjuk esetleg azt a nem kívánt dolgot, a rosszat. Először mindig az Isten elé kell járulni. Ez a kulcs. Ha ezt nem teszi meg az ember, akkor mindörökre, amíg van az a szituáció, keseregni fog. Addig nem fog tovább lépni. És nem kell sok mindent csinálni, egyszerűen csak irányba kell állni. Az Isten felé kell fordulni. Meg kell látni a bajban is az Úristent. Szembenézni avval a helyzettel. Összegyűjtötte Áron ugyanis Izraelnek fiait, és mindannyian a pusztába néztek. Oda, ahol megjelent az Isten dicsősége. Nem belül, valamilyen táboron belüli helyre gyülekeztek össze, hanem kimentek, és ott keresték meg az Istent, ahol nincsen semmi más, csak maga az Isten. Ki kell mindent zárni magunk körül, és csak az Istenre figyelni, hogyha szeretnénk valóban kikerülni abból a szorongatott helyzetünkből. Meg kell alászkodnunk ehhez, kedves testvérek. Meg kell látni a mi Istenünknek a dicsőségét és hatalmát, hogy ő minden felett Úr. És tulajdonképpen megbízni benne, hogy ez az Úr nekem nem akar rosszat. És itt jön be az, hogy miképpen ismerjük mi az Istent. Ismerjük-e úgy őt, amilyen valójában, amilyennek megmutatta magát Jézus Krisztuson keresztül. Hogy ez az Isten nekem nem akarhat rosszat, aki föláldozta egyszülött fiát. Ez az Isten valóban szeret engem, ha nem akarja azt, hogy elszakadjam őtőle. És minden, ami történik ebben a világban, az az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja. Ezt meg kell látni. Meg kell látnom, hogy milyen hatalmas ez az Isten, hogy ő Úr az én életem és halálom felett is. Lehet, hogy továbbra is korgott még az izraeli gyomor, de mégis másképp. Mégis az igény fölvetődik az emberbe, hogy most már rendezze azt a kapcsolatot. Hiszen az az Isten, aki ilyen nagy szeretettel bír, az nem akarhat nekem rosszat, és ideje lenne újra nézni az én saját életemet, számba venni azokat, amikor megsegített engem, és bizony számba kell azt is venni, amikor én úgy érzem, hogy nem, és megkeresni benne a lehetőséget, hogy hogy lesz az számomra mégis jó. És hogyha én egyre jobban megismerem ezt az Istent, akkor igényem lesz az, hogy a vele való kapcsolat rendeződjön, és én pedig mélyüljek el ebben a kapcsolatban. Ezt Ady Endre úgy írta az Úr érkezésében, gyakorlatilag akkor, amikor meglátta talán egy picit másképp az Isten dicsőségét, hogy megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. Amikor mi magunk is, noha nehéz helyzetben vagyunk, de nem önmagunk leszünk fontosak igazából, hanem maga az Isten, akkor valahogy rendeződni kezd az a bizonyos helyzet. Ezt viszont ki kell mondani, mert sokan nem jutnak el idáig. Sokan tényleg nézik csak az Istent, talán még gyönyörködnek is benne, de nem jutnak el odáig, hogy ezzel az Istennel igazán fölvegye a kapcsolatot. És itt mondom azt, hogy nem volt egy rossz dolog, hogy tudott morgolódni Izrael, mert így tudott dűlőre jutni ez a történet. Így kaphatták meg végül a fűrjeket, és így kaphatták meg a mannát. Mert az Isten, ahogyan mondta ezt a negyedik versben, ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e vagy sem. Ha tényleg ki tudom mondani az Istennek az én panaszomat, és az ő kezébe tudom helyezni mindezeket a dolgokat, akkor tényleg ki fog minket, vagy meg fog minket elégíteni. Itt az volt a hitnek a próbája, hogy a hatodik napon kétszer annyit kapnak, hogy akkor kétszer annyit kell gyűjteniük. Nem volt igazából ennek ilyen nagy látványa, vagy látványossága, hanem csak ennyi, hogy amit az Isten mondott, azt higgyük el. Higgyük el azt, hogy az Úr szeret minket. Higgyük el azt, hogy az Úr nem akar nekünk rosszat. És ahogyan Heidelbergi Kátén mondja, hogy mindazt a rosszat, amit ebben a földi síralom völgyben rám bocsájt, a javamra fogja fordítani. Mert ezt megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint jóságos atya. Ha ezt elhiszem, akkor meg fogok elégedni. Még lehet, hogy a helyzet nem is rendeződött, de amikor már megvan bennem ez a hit, akkor elégedett leszek. Az itt szereplő héber igen, amit a jól lakással fordított vissza a fordítói bizottság, az a megelégedésnek is a szinonimája. Tehát, aki ezt az Istennel tudja rendezni, a viszonyát gyakorlatilag ő vele, az az ember utána már másképpen fog tekinteni a saját maga bajára. Ezért folytatja így Ady Endre, hogy ugye meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Ha mi is így látjuk az Istent, fényesként, nagyszerűként, akiről tudom, hogy szeret engem, akkor meg fogok nyugodni, akkor valóban érezni fogjuk az ő ölelését. Ezt el kell csak hinni, kedves testvérek. És így teljesen másképp fogjuk látni az addigi dolgainkat is. Eszembe jut Szabó Dezsőnek, már igazán régen olvastam az Elsodort faluját, de van benne egy nazarénus ember, aki igen szigorúan veszi mindazokat a parancsolatokat, amiket leírtak Mózesék, és leírtak a Bibliában. És ő annyira áldotta az Istent, amikor talán ellőtték a lábát, vagy a kezét, nem emlékszem pontosan, mert így abba hagyhatta a vérontást, mert így végül szerethetett, mert hazamehetett a szeretteihez, és azt mondta, ó, bárcsak lőtte volna el a másikat is, akkor még hamarabb hazajöhettem volna. Teljesen másképp lát ugye egy nehéz dolgot, egy tragédiát, hiszen utána nyomorékként kell leélnie az életét. De olyan volt az Istennel való kapcsolata, hogy teljesen másképp csapódott le ez benne. Összefoglalnám, kedves testvérek, hogy meg tudjunk mi magunk is békélni az Istennel, akivel, valljuk be őszintén, igen gyakran van pörünk. Volt is egy történet, amikor az egyik professzor megkérte a diákokat, hogy rajzolják le egy lapra annak az embernek az arcképét, akit egyáltalán nem bírnak. Akitől rosszul vannak, akitől borsódzik a hátuk. és a mi emberünk is ugye rajzolgatta le, de hát némelyek nagyobb művészi vénával voltak megáldva, és hamarabb végeztek, és szépen kirakták a táblára, egy ilyen leragasztott táblára, és megkérte a professzor, hogy ilyen tűvel, vagy ilyen dárc lövedékekkel, ilyen nyilacskákkal lövöldözzenek szépen a utálatuk tárgyába bele, akit lerajzoltak, és ugye hát egy idő elteltével már teljesen lukas lett az a papírlap, és amikor levette a borítását is a táblának ez a professzor, mögötte Jézus Krisztus arca volt. És azt tették gyakorlatilag tönkre az ő dobálózásukkal. Tehát ezért van igazán tétje annak, kedves testvérek, hogyha valakire, valakikre mi haragszunk. Mert magára, az Istenre haragszunk akkor. Arra az Istenre, aki úgy szeretett engem, hogy az egyszülött fiát odaadta. Ha ezt meglátom, és így tudok az Isten elé menni, és ki tudom mondani az én panaszomat, akkor az Isten meg fog minket változtatni abban a helyzetben. Nem biztos, hogy a helyzet oldódik meg, bár legyen úgy, hogy ez is megoldódjék, de mi változunk abban a helyzetben. Ezt Gyökösi Bandi bácsinál olvastam egyszer, amikor fölhívta őt egy asszony, aki nagyon-nagyon panaszkodott a lábára, hogy mennyire fáj, ilyen borzalmas, olyan borzalmas. És ha jól emlékszem, csak annyit mondott, hogy kérem, tessék imádkozni az Istenhez igazán. És pár hét múlva ismét csörgött a telefon, és ugyanúgy az a jajgató asszony volt a vonalban, rákérdezett Bandi bácsi, hogy hogy van a lába. Hát mondja, hogy borzalmasan fáj, még mindig pokol, hogy kínokat él át, de most már másképp. És kedves testvérek, az Istennel való találkozás, az ő megismerés teszi mássá a dolgainkat. Vegyük hát számba, kedves testvérek, hogy mennyi minden szomorúság van a mi életünkben, és merjük odavinni az Isten elé, merjük rábízni, mondjuk ki ezeket a dolgokat imádságban, és higgyük el, hogy az Isten ezeket is a javunkra fogja fordítani, és már mi magunk is másképpen fogunk mindezekhez hozzáállni. Így bízzunk a mi Urunk Istenünkben, az ő gondviselésében, aki nem hagy minket magunkra, még a bajok közepette sem. Legyen ez bizonyosság számunkra. Így legyen. Ámen. Helyünkön maradva imádkozzunk, majd az Úr imádságra álljunk fel. Mindenható Úrunk, olyan jó, hogy neked elmondhatjuk minden panaszunkat. És milyen szomorú az, hogy mi mindig másnak mondjuk ezt, rosszul mondjuk ezeket. Milyen furcsa az, hogy ha nem eléd visszük, akkor valahogy elfeledkezünk azokról, amiket te már eddig tettél velünk. Hány de hány nehéz helyzeten vagyunk túl. Hányszor szabadítottál már meg minket a halál torkából is akár. Mennyiszer érezhettük a te kegyelmes jelenlétedet. Hányszor élhettük át a veled való találkozás örömét. Istenünk, ne hagyd, hogy ez kikopjon, ezek kikopjanak a mi emlékezetünkből. Köszönjük neked, Urunk, hogy így vihetjük most is te eléd mindazokat a dolgokat, amelyben vagyunk, a mi frusztráltságunkat, fáradtságunkat, idegességünket vagy keservünket, hogy talán nem úgy sikerültek az életben dolgaink, ahogyan azt mi elterveztük. Talán nem tudunk úgy kijönni családtagjainkkal, ahogyan kellene. Talán nincsenek mély barátságaink, talán magányosak vagyunk, és nem tudunk kihez fordulni. Hiszük, Istenünk, hogy te ezek által is tudsz minket formálni, és hiszük azt is, hogyha ezeket mind te eléd visszük, akkor változni fog ez a szomorú helyzet. Kérünk, hogy hadd történhessen meg ez minél hamarabb, mert olyan jó kijönni a bűnből, olyan jó kijönni a keservből, olyan jó kijönni a szeretetlenségből, és olyan jó megtapasztalni a te csodádat, hogy szeretsz minket, hogy legyünk akármilyen helyzetben, te nem hagysz el. Ezért könyörgünk most te hozzád, mindenható Istenünk, ami Urunk Jézus Krisztusért. Hallgasd meg csendben elmondott fohászainkat, vagy éppen panaszainkat. Hadd mondjuk el te előtted, mert megtehetjük, mert erre hívsz minket. Köszönjük neked ezt, Istenünk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és az igére feleletül a 479-es dicséretet énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. A 479. dicséretünk mind a négy versét énekeljük el.
Csendesen, hinni taníts.